emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, de szeretet nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő címbalon. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ami megvan írva Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelében, a 13. részben, eképpen.
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem kubalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
Hallottuk Isten megszólító szavát. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Mennybéli, szentséges édesatyám, szerető Istenünk! Áldunk és magasztalunk téged, hiszen ismét vasárnap írat ránk, és te váltál ma is, mint minden vasárnap a házadba, hogy együtt lehessünk. Áldunk és dicsőítünk, hogy nem létezik nagyobb erő és hatalom a világon a szeretetnél, amit te magad vagy. Köszönjük, hogy te legyőzött a világ minden rettenetét, fájdalmát a csodával, amit szeretetnek hívunk, s amit gyógyít, éltet, melenged bennünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk, mennyire fontosak vagyunk neked, hogy esendő, gyarló és bűnös hibortunk ellenére nem fordítasz hátat nekünk semmi áron. Féltőn óvsz, kifoghatatlan türelemmel kíséred életünk minden lépését. Taníts minket, Urunk, igéd által, ugyan szeressük mi is úgy egymást, ahogy te szeretsz minket. Bocsásd meg, hogy a tőled egymásban kapott ajándékokat nem mindig becsüljük meg, sokszor észre sem vesszük. Bocsásd meg, hogy törjük magunkat hamis értékek után, s a nagy hajszában vakon rohanunk el az élet ezer csodája mellett, amit pedig nekünk szánsz, hogy felvidíts, megörvendeztes bennünket. Kérünk, Atyánk, ne érdemünk, hanem kegyelmes szeretetet szerint bánjunk. Szent lelked erejével söpörd ki szíveinkből az elmúlt idők bosszankodásait, zsörtölődéseit, kesergéseit, hogy tisztult lélekkel és értelemmel figyelhessünk igédre. Hadd lehessünk mi magunk templomoddá azáltal, hogy a szívünket maradéktalanul a te szeretetet tölti be. Légy közöttünk ma is ígéreted szerint. Amen.
Amen. Ige hirdetésre készülődve énekeljük a 234. dicséret első három versét, ami itt kezdődik. Jel kérjük Isten áldott szemben. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, ami megvan írva János evangéliumában, 21. részben, a 15-től a 17. versig terjedően ekképpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jónak fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Leveltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jónak fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jónak fia, szeretsz te engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, leveltesd az én juhaimat. Kedves testvérek, mit jelent szeretni valakit? Hogyan definiálnánk a szeretet fogalmát? Nem könnyű kérdés ez. Talán eszünkbe jut néhány pillanatkép. Egy édesanya, ahogy rámosolyog újszülött gyermekére. Vagy a szerelmesek a buszon összebújnak és egymás fülébe suttognak. Talán eszünkbe juthat esetleg egy nagyapa, aki segít tutajt készíteni az unokáknak és együtt teszik azt vízre. Esetleg a Stolberg csoki, ami a reklámok szerint a szeretet íze. Vagy épp a Valentin nap, amikor az egész város tele lesz piros lufikkal és szívecskékkel. De eszünkbe juthat akár a szomszédnéni is, aki időről időre becsenget egy kis tányér fogácsával vagy süteménnyel. Vagy a csók a filmek végén, amelyeket úgy komponálnak meg, hogy szinte érezni lehessen. Vagy esetleg az a 6 éves kislány, aki ezt mondta. A szeretet az, amikor az étteremben odaadod a másiknak a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az övéből. Szóval mi is a szeretet? Nagyon sokszor beszélünk róla, és gyakran kimondjuk, nagyon egyszerűen, szeretlek. Máskor írunk, bírunk és szinte dadogjuk ezt az egyszerű, egyetlen szót. Mert vannak olyanok is, akik bár érzik, de szinte egy életen át nem tudják kimondani. Mert ennek a szónak súlya van, és nem olyan egyszerűen jön az ember ajkára. Mi a szeretet? Néhány vegyület az ember szervezetében egyszerű kémia, tanulás eredménye, érzelem. Örököljük, hogy egy életen keresztül tanulgatva sajátítjuk el. Tehát akkor hogy van az, hogy a magzat is, amikor az édesanyja megsimogatja a pocakját, odafordul a simogató kéz felé. Mi a szeretet akkor? Tehát egyikkor sem boncolgatta annyit ezt a kérdést, mint napjaink. Könyvek tömege jelenik meg idézetekkel a szeretetről. Vehetünk itt az iratterjesztésben is több könyvet arról, hogy mik a szeretet nyelve, hogyan lehet azt megőrizni a házasságban, barátságban, egyéb kapcsolatokban. És mégis talán egyetlen kor embere sem szenvedett annyira a hiányától, az elmúlásától, mint napjaink embere. Kétségbe esetten keressük, vágyunk rá, szenvedünk attól, hogyha elmúlik és magányossá válunk. Hiszen mi másról szólna az, hogy múlik a szeretet, de amikor kimegyünk a temetőbe, látjuk a régi sírokon, hogy ki van írva, hogy soha nem feledünk, örökké szeretünk, és lehet, hogy még csak pár évtizede nyugszik ott valaki, de már nincsen, aki kigyomlálja, aki körbegeregézze. Vagy az, amikor a hittanosok teljes könnyebbséggel beszélnek arról, hogy a szülőknek hány másik kapcsolata volt a válás óta, mi is történt velük, és hogy némelyiket még apaként is szólították, de persze az is elmúlt, és hány idézőjeles testvérük jön szerte a világban, És milyen sok nagyszülőjük van, és szinte nevetnek rajta, hogy még ők járnak jól. De valahogy ez mégis azért elszomorítja az embert a szíve mélyén. Mert a szeretett kapcsolatok nem erről kellene, hogy szóljanak. Mert oly sokan szívük mélyén sebeket kapnak. Szenvednek és magányosak. És mi talán keresztényként oly könnyen mondjuk, hogy Isten a szeretet. De mit jelent ez? Egyáltalán kicsoda az Isten? És mit jelent a szeretete? Erre persze megint idézzük János evangéliumából a jól ismert igét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, az Isten szeretete valóban ezt jelenti. Azt jelenti, hogy meghalt értünk a Golgota keresztjén, és harmadnapon feltámasztatott a halottak közül. Erről szólt a húsvétunk. De mit jelent az Isten szeretete a hétköznapjainkra lebontva? Akkor, amikor egymással kerülünk kapcsolatba, és egymással kerülünk szemben. Mit jelent az, hogy mi szeretjük az Urat? Na, ugyanezzel a kérdéssel kellett szembesüljön Péter is ott a Genezáret tó partján, amikor Jézus feltámadása után pár nappal megkérdezi tőle. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ilyesmit kérdez tőle, hogy szereti-e, csodálkozhatunk el. Hiszen ő volt az, aki nem is régen még így fogadkozott, nagy lelkesen, ha mindnyájan megbotránkoznak, és te benned, én nem botránkozom. De a Gecsemáné kertjében levágja Málkus fülét. Egyszerűen azért, hogy védeni akarja mesterét, másrészt pedig, hogy az angyaloknak jelt adjon, hogy hát végre csináljanak már valamit, hogy beteljesedjen az Isten országa, hogy Jézus végre felvállalja igazi messiás voltát. Aztán persze ellenére minden nagy fogadkozásnak, amikor a tanítványok elszaladnak, ő is ugyanígy menekül. És ott a főpap udvarában háromszor is megtagadja mesterét. Nem érti, hogy mit jelent mind az, amiről Jézus beszél közelgő szenvedésének fényében. Nem érti, hogy mit is jelent Jézus Krisztusnak az küldetése ebbe a világba. Ide, mit kezdhetne Jézus ezzel az embernek, aki itt áll előtte? Olyan könnyedén feladjuk az életben. Olyan könnyedén fel tudjuk adni a másikat is. Kimondjuk az ítéletet, a hibái, a hiányosságai felett, vagy épp a tévedései láttán. Akkor, hogyha az a másik, az nem feltétlenül úgy cselekszik, hogyan azt mi elvárnánk tőle. Emberileg nézve, Péter egyszerűen szambinikus, lelkesedő, megbízhatatlan ember, és nem az a kőszikla, akinek Jézus mondta őt. Akkor Jézus tévedett volna. Alig, ha nem. Jézus nagyon jól tudja, hogy ki ez az előtte álló ember, ki ez a sokat fogadkozó, gyorsan lelkesedő, aztán lelohadó Péter, aki még akkor nem Péter, csak Simon. Még. Mert Jézus nem azt nézi, aki ez az ember most, hanem azt, aki mi lesz, és ugyanígy tekint mireánk is. A bibliai alakok közül talán Péter az, aki leginkább a szívünkhöz nőtt. Nem véletlenül. Olyan, mint mi vagyunk. Olyan könnyen magunkra ismerünk az alapjában. Mert mi is hányszor, de hányszor fogadkozunk az életben. Milyen könnyűn kimondunk ígéreteket. Aztán persze megtagadjuk azt. Hányszor fogadkozunk, hogy mi követjük az Urat egész életünkkel, teljes szívünkkel, minden tettünkkel, hogy szeretjük őt. Aztán elbukunk, amikor a tettekre kerül a sor. És akárcsak Péter talán abban a pillanatban észre se vesszük. Sőt, lehet, hogy később sem jövünk rá. De nem csupán ezt jelenti megtagadni Jézust. Nem csupán az, amikor Minden további nélkül eltűrjük, hogy mások káromolják őt, vagy éppen nem vállaljuk fel, hogy templomba járunk, és mit jelent az életünkben. Hiszen a tagadásunknak nagyon sok formája, és nagyon sok árnyalata van, oly módon, hogy talán fel sem tűnik a számunkra. Ilyen például az, amikor a kereszténységet egy elit kasztá alacsonyítjuk le. Gyakorlatilag mi keresztények sokszor kategóriában gondolkozunk. Hívő, nem hívő. Megtért, nem megtért. Észre se vesszük, de mégis érzékeltetjük a környezetünket. És a nem megfelelő személy, bár nincs kimondva, de bizonyos szinten ki van rekesztve. És elvárjuk, hogy olyanná formálódjon, mint mi vagyunk. Egy barátom írta kicsit csalódottan a múltkor, hogy neki nagyon sok, nem keresztjén, barátja van. És nekik semmi gondot nem jelent az, hogyha a másik Bibliát olvas, vagy templomba jár, és szeret Isten. De nagyon kevés olyan keresztjénnel találkozik, aki megértené, hogy esetleg valaki miért nem megy templomba, vagy szereti esetleg Istent. Nehezen érti, hogy miért nem követi őt. És sokkal inkább a potenciális megtérítendőt látják benne, mint az embert, aki szerethető, akinek gondjai és nehézségei vannak. Nem akarják megismerni, és úgy mondanak rá nemet. És első látásra ez a viselkedésünk teljesen tűnik a számunkra. De minden ilyen esetben gyakorlatilag ugyanazt tesszük, mint Péter tette egykor. Ő szerette Jézust. Szerette őt a tagadás pillanatában is. Ugyanakkor akkor, amikor kenyértörésre került a sor, amikor szint kellett valljon, nem a krisztusi módon vállalta fel az Urát. Nem azt tette, amit mesterétől látott. Megtagadta őt. És gyakorlatilag mi is, ami nagyon hasonlót teszünk ezekben az esetekben. Nem a krisztusi nézőpontból éljük meg életünk eseményeit. És észre se veszünk, hogy hány sebet okozunk, mennyi fájdalmat szerzünk másoknak a viselkedésünkkel, mert könyörtelenek vagyunk, és katujázunk. És ráadásul mindez még az ő nevében is tesszük. Jézus egykor ismerte Pétert, és ennek ellenére szerette őt. Erről szól a szeretet himnusz is. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok szeretni, ahogy engem is megismert az Isten. A szeretetet és az ismeretet nem lehet egymásról külön választani. Már ez nem így van. A szeretet és a szerelem nagyon sok ember számára elsősorban érzelem csupán. Nem azt akarom mondani, hogy a szeretetben nincsen érzelem, hát hogy ne lenne. Hogy ne dobogna az ember szíve, amikor meglátja közeledő kedvesét. Vagy akkor, amikor a telefon kijelzőjén meglátja, hogy az unoka telefonál. Hát hogy ne lenne benne érzelem. Azonban a szeretet nem csupán érzelem, nem csupán azzal ragadhatjuk meg. Persze a fejünkkel tudjuk, hogy jóval többről van szó, elköteleződésről, felelősségről és tettekről. Azonban leginkább az érzelmeinket bombázzák napjainkban. A média, a környezetünk leginkább erre teszi a hangsúlyt. És mi magunk is kicsit elhisszük ezt. Szóval nézzük csak meg, a filmek tucatja mi másról szól, hanem arról, hogy ott a végén a csók, az esküvő. De arról nincsen szó, hogy utána az a pár hogyan küzdi meg esetleg évekkel később a nappali közepén hagyott koszos zoknik helyzetét. És arról sincsen szó, hogy mit csináljon az édesanya, amikor már több kisgyermek van a családban, és hull a fáradt estére, és gyakorlatilag ahhoz sincs ereje, hogy beszélgessen 5 percet az urával, mert csak bedül az ágyba. És hogy élje ezt meg a férj, aki esetleg megszokta már azt, hogy ő a feleségének a mindene. Nagyon nehéz próbák ezek, és a szeretet próbái valamennyien. aztán ott vannak a reklámok, ahol bajkosan szaladgáló gyerekek vannak, akik mindig kacagnak, és nem nyűgösek, és nem piszkíznek. És ott van a feleség, aki reggel is derűsen mosolyal az arcán, pattan ki az ágyból, nem feszült és nem ideges, és müsdét csinál reggelire. Vacsorára pedig éppen valamilyen különleges vacsorát, valamilyen porból. Minden tökéletes és idilli. Aztán nem csoda, hogyha ezek után minden vesszük észre, amikor a kapcsolatainkba feszültség áll be. Amikor a szeretet lobogó tüze, ez egy kicsit csitul, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk ilyenkor. Tehetetlenné leszünk. De a szeretet ezeknél jóval több. Érzelmek mellett felelősség és elkötelezettség. Minden egyes szituációban igent kell mondani a másik emberre. A másik mellett meghozott döntés és odaállás. Legyen szó az élet bármely területéről és bármilyen kapcsolatáról. Na ez volt az, ami egykor nem nagyon ment Péternek. És nem ment gyakran nekünk sem. Szeretni és kitartani a másik mellett, amikor az éppen egyáltalán nem szeretetre méltó, vagy éppen nem kellemes az az élethelyzet, amelybe a másik kerül, és nekem is mellé kellene állnom. Péter szerette Jézust, hiszen feladja a családot és követi őt, ott hagyja a megélhetését, a biztonságot, és megy Jézussal. És amikor fogadkozik, akkor is szeretete jeleként teszi azt. Szeretete jeleként húzza ki a kardot ott a Gecsemáné kertjében. De ezek csak érzelmek. Pontosan tudja, hogy kicsoda Jézus. Tudja, hogy ő a Messiás, tudja, hogy ő a Dávid fia. De nem, mégsem ismeri őt. Mégsem ismeri, hogy miért is jött ő erre a világra. Hogy mit jelent mind az, amit értünk vállal. Márpedig a szeretet és az ismeret együtt jár. Az ismeret fogalma napjainkban teljesen mást jelent. Az ismeret napjainkban tudás, műveltség és diploma. Jézus korában a szeretet és az ismeret egészen közel álltak egymáshoz. Az ismeret nem csupán egy intellektuális, racionális folyamat volt, hanem egyúttal magába foglalta a megismerés során kialakuló szeretet közösséget és engedelmességet is. A szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, a szívünkkel pedig megértünk és megismerünk. Az akkori kor embere számára nagyon is világos volt, hogy ismeret nélkül nem lehet szeretni. A megismerés legfontosabb szerve pedig a szív volt. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben a férfi és a nő közötti legszorosabb kapcsolatot, a beteljesedett szerelmet mindig a megismerni szóval írja le az ige. Hogy például Ábrahám vagy Izsák megismerte az ő feleségét. Pálnál ugyanígy ikertestvérek a szavak, hogy szeretni és ismerni a szeretet himnuszban. Senkit és semmit nem ismerhetek meg igazán, ha nem szeretem. Aki a szíve mélyéig nem szeret valakit, az nem ismerheti meg igazán. Addig fog terjedni az ismeretünk, amíg a szeretetünk terjed. Van egy ismerősöm, aki akkor, amikor a környezetében lévő ismerősök, barátok valami olyat tesznek, ami túlmegy egy bizonyos határon, ami talán nem kellemes neki, vagy megbántódhatna, és ezt a másik is érzi, és látszik, hogy zavarba kerül, hogy csak egyszerűen levít egyet, és azt mondja, hogy ez még belefér. Lehet, hogy másnak nem férnének bele ezek a dolgok. De ő levít egyet, és ezt mondja. Miért? Azért, mert az ismerősöm a szívén keresztül tekint a környezetére. A szívén keresztül akarja megismerni a barátait. És ezért még sok minden belefér. Jézus ugyanígy tekintett egykor Péterre. Nem veti elő, csak azért, mert nem tökéletes. Péter megtagadja mesterét, és ezen egyáltalán nincs mit szépíteni. Ezt nem lehet lekicsinyelni. Meg megtette, és még mindig ez is belefér Jézusnál, a Péter és az ő kapcsolatában. Jézus előre tudta ezt, hiszen figyelmezteti a tanítványát. Megmondja neki. És mégsem ezek fényében kezeli őt ezentúl. Nem veti el. A kiválasztása továbbra is érvényben marad, ő továbbra is ugyanaz, a Simon Jóna fia marad a számára, a közeli, a szeretett tanítvány, aki emberbarátságra hivatott el. Az a Simon, aki egy napon majd Péterné lesz, úgy igazán. Amikor kérdezi őt Jézus, akkor Péter miatt teszi ezt. Nem Jézusnak van rá szüksége. Isten mindentudó. Ő azt is tudja, hogy mi van a tanítványai szívében. Istenről tudjuk, hogy ő a szeretet. A határtalan szeretet. Vagyis a szeretete, a teljes szeretete, egyúttal teljes ismeretet is jelent a számunkra. Azonban senki nem szeretné, hogyha mindent tudnak róla. Ez nagyon zavaró tud lenni az ember számára. Rejtőzködünk. Abban az esetben, amikor valakinek elmondunk valami titkot az életünkből, valami olyat, amit nem osztunk meg másokkal, akkor gyakran mondjuk, hogy de ezt nem mondd el másnak. Miért? Azért, mert félünk attól, hogy kiszolgáltatottá válunk. Hogyha egy harmadik is megtudná esetleg, akkor megsebezhetne bennünket. Visszajelhetne egy váratlan pillanatban a kapott információval. És bármennyire is félelmetes a súlya, de Isten valóban mindent tudunk. Még azokat az apróságokat is, amelyek fölött mi egyszerűen tovassuhanunk. Vagy azokat a súlyos dolgokat, amiket lenyomunk a tudatalattinkba, hogy ne kelljen vele szembenézni. De Istennél nem kell félni, mert ő a teljes szereteten keresztül tekint ránk. Ő a teljes szeretetén keresztül ismer meg bennünket. És ő így tud rólunk mindent. Jézus ránéz erre az emberre is, tudja, hogy mi van benne. Tudta azt is, hogy mi volt egykor a samáriai asszonyban. Nem szépíti a helyzetét. Ugyanakkor mégsem alázza meg. Tudta, hogy mi volt Zákeusban, de nem hánytorgatta a szemére, hanem egyszerűen lehívja őt a fáról. És azt is tudta, hogy Simon miért vallotta magát bűnösnek a csodálatos halfogás után, és neki sem tesz szemrehányást, hanem emberhalászatra hívja el. Jézus a földön járó Isten, vagyis a földön járó szeretet. Ezt tapasztalja meg Péter is ott a Genezáret tó partján. És Jézus szeretetén keresztül ismeri meg az előtte álló tanítványt, és ismeri meg Péter is saját magát. A magyar nyelven a szeretet szóra mindössze egyetlen szavunk van. A görögben több. És ebben az ige szakaszban is két különböző szóról van szó. Jézus így kérdez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Agapasme, kérdi Jézus. Valóban jobban szeretsz náluk? Úgy, ahogyan bizonygatott Péter. Ezzel az agapé szeretettel, amelyet tőlem tanultál, amely mindent odaad a másikért, amely mindennek ellenére szeret. És Péter válaszol, igen, Uram, de tudod, hogy szeretlek. De szeretlek azzal a szeretettel, ami tőlem, ami Pétertől telik. Filósze. Nem úgy, ahogy te szeretsz. Nem úgy, ahogy tőled tanultam. Hanem csak úgy, ahogy ez nekem megy. És ő már nem szól többiekről, akikhez hasonlítgatta magát. Ha a többiek elhagynak, én akkor is. Itt már nem szól róluk. Itt csak Péterről van szó, és Jézusról. Már nem akar különb lenni. Látja saját magát, tüköreltet homályosan, annak, aki ő valójában. És ő, aki oly könnyen bőzöngött, aki oly könnyen használt nagy szavakat, és világosan látja, hogy ki is ő. És szereti Jézust, de csak úgy, ahogy tőle telik. Aztán Jézus újra kérdezi, de most már nem kérdez hozzá a többieket. És Péter ugyanúgy válaszol. És harmadjára is megkérdezi, mert tudja, hogy mi játszódik le a tanítványában. És Péter átveszi a választ. Péter átveszi a választ, és már nem agapéval kérdez, hanem ezt kérdezi, Fileisme, azzal a szóval, ami arról szól, hogy őt szeretheti Péter a saját maga szeretete által. Nem kívánok tőled többet, csak ami tőled telik, Péter. De azzal a szeretettel valóban szeretsz engem. És akkor Péter összetörik. Erről szól az, amikor megszomorodik. És azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És megrendülten ismétli a szót, Filósze, szeretlek téged. Jézus elfogadja azt, ami tőlünk telik. Ismer bennünket, és mégis annak ellenére elfogad bennünket, amilyenek vagyunk. Mert a szeretetén keresztül tekint reánk. És ez a szeretet hatalom, tudás és ismeret. Aki ezt mélységeiben átéli, annak engednie kell Jézus vonzásának. Mert valóban töredékes az ismeretünk. Tükör által homályosan látunk. Sokszor még saját magunkat is. Pont úgy, ahogyan egykor az ókori emberek, amikor bele tekintettek a tükörbe, amely nem tisztán mutatta az arcot, mint napjainkban. De ez az a szeretet, amely bennünket is indíthat arra, hogy többi akarjunk válni. Hogy ne állapodjunk meg ott, ahol vagyunk. És ez a szeretet, amely rajtunk keresztül másokat is Istenhez vonzhat. 10 éves koromban a saját gyülekezetemben hasonló volt a szokás, mint itt a nagy erdőn. Isten tiszteleten ott is mindig egy gyülekezeti tag olvasta fel az igét és imádkozott. Ott csak egy fiatal volt, mindig a fiatalok közül. És volt egy teológus, aki egyszer felett kérde, hogy olvassa az igét. Én körülbelül 15 éves voltam akkor, és bár szerettem és ismertem Jézus, de nem ismertem őt igazán. És a mai napig megrendülten emlékszem arra, ahogy ez a barátom fogta a Bibliát. A mozdulatra. Semmi tudatos nem volt benne. Csak fogta. És mégis ebben az apócska mozdulatban annyi személyesség volt. Látszott, hogy ez a fiatal ember többet fog annál, mint egy egyszerű könyvet. És ekkor kezdtem el sejteni valahol ott mélyen, hogy a Biblia Istene több, mint a történetek főszereplője. Mert a mozdulatból láttam, hogy ennek a barátomnak Isten személyes is élő. Igazi kapcsolat van közöttük. És ez a szeretet, ez sugárzott rám is. Elgondolkodtatott. Aztán persze még sok-sok lépésre volt szükség, de mind a mai napig emlékszem arra az Isten tiszteletre és erre a mozdulatra. Péter Jézus szeretetén keresztül ismeri meg önmagát igazán. És bár első látásra kudarcot val, és egyre lentebb és lentebb kell tegye Jézus a mércét a számára, mégis így válik alkalmassá arra, hogy egy napon majd pásztorrá lehessen, hogy a rábízottakat legeltethesse, őrizhesse. Teljes mértékben lelepleződik az, hogy ki is ő. Kiszolgáltatottá válik Jézus számára, sebezhetővé, gyengévé és nagyon emberivé. De Jézus nem sebzi meg őt, mert éppen, hogy az nagyon is kitárulkozó embert képessé teszi arra, hogy egy napon majd másokkal is foglalkozzon. Én hiszem azt, hogy többek között Péter ekkor vált lehetővé arra, hogy emberek bizattassanak rá. Hogy könyörület legyen benne a másik ember iránt, hogy érzékenyé váljon a másik nehézségei, problémái iránt. hogy lássa, hogy azok, akik majd később a gyülekezetekben, vagy éppen Cornélius házában rábízatnak, azok még úton vannak. Azok még nincsenek készen, még formálódnak, hogy azzal lehessenek Isten által, akivé ő akarja tenni őket. Addig terjed a tudásunk, amennyire ismerjük gyermekünket, társunkat, a körülöttünk lévőket, vagy éppen azokat, akikkel csak összefutunk. De ugyanezt lehet mondani, akár tárgyakra is, a munkánkra, vagy épp a tudományra. Annyira, amennyire szeretjük. Ha nincs bennünk az a fajta szeretet, amellyel Isten tekint ránk, lehetünk mi a legjobb keresztények, a leghűségesebb bibliaköri tagok. Lehetünk mi a leglelkesebb szolgálattevők, vagy éppen adakozók a gyülekezetben. De semmik vagyunk. Ha nincs bennünk szeretet, olyanok vagyunk, mint a zengő élc, vagy a pengő cimbalom, aminek elszáll a hangja és köddé válik. Így nem lehetünk a ránk bízott nyájnak az őrizőjévé, pásztorává, összegyűjtőjévé. Nekünk is magunknak szükségünk van ilyen találkozásokra Jézussal, mint egykor Péternek. Lehet, hogy pont úgy, mint neki, sok-sok év együttjárás után, hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy mit jelent Jézus bennünket való ismerete, az ennek ellenére való szeretete. Belőle táplálkozva élhetjük át, sőt élhetjük meg, hogy a szeretet az valóban türelmes, jóságos. Hogy a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, és nem fogalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Hogy a szeretet soha el nem múlik. Mert lehet, hogy még most töredékes az ismeretem, és még lehet, hogy töredékes a bennem lévő szeretet is. De egy napon úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. És hiszem, hogy ahogy bennünket is megismert az Isten, úgy fogjuk szeretni mi is a körülöttünk lévőket agatival. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, énekeljük a 215. dicséretnek a 4. és 5. versét, ami így kezdődik, bár a hit szívemben oly kicsi.
Bye.
Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy te magad vagy a szeretet. És hogy ezzel a határtalan szeretettel, amely nem méricskél, nézel bennünket is. Urunk, olyan jó ezt tudnunk. Ha önmagunkra tekintünk, az életünkre, akkor látjuk bizony, hogy hányszor vallottunk kudarcot. Hogy hányszor fogadkoztunk, és hányszor tagadtuk meg azt. De látod, hogy mi gyakran meglanyulunk a szeretetben. Nem is feltétlenül az érzelmekben, hanem sokkal inkább a tettekben és a felelősségvállalásban. Urunk, bocsáss meg nekünk. Segíts megértenünk, hogy a szeretetünk az több kell legyen, mint lobogó láng. Hogy a szeretet az ismerete a másiknak, elköteleződés, odaszállás és cselekedet. De Urunk, azt is tudod, hogy milyen nehéz ez nekünk. Kérünk téged, hogy erősíts bennünket. Erősíts a családunk körében, a szeretteink között a munkahelyen. És különösképpen kérünk, Urunk, hogy erősíts bennünket a te veled való kapcsolatban. Hát, hogy ne az érzelmeinkre építsünk tovább, hogy szinte megtagadjunk téged, amikor nem értjük az útjaidat, nem értjük a szavad, amikor úgy érezzük, hogy néma vagy és hallgatsz. Urunk, adj a szívünknek hitet, szeretetet, és ilyenkor is elköteleződést te melletted. Urunk, taníts bennünket arra, hogy azzal a szeretettel, azzal az agapi szeretettel tudjunk odafordulni az embertársaink felé, amelyet te fordulsz felénk. Amely nem rúgja fel a rosszat, amely türelmes, amely nem kértelik és nem irigy. Urunk, add, hogy először az emberre tekintsünk, aki kedves te előtted, és ezzel az indulattal akarjuk hozzávezetni másokat. És Urunk, olyan jó tudnunk, hogy már oly töredékesek vagyunk, annyi hibát követünk el, te mégsem vetsz el bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te arra tanítgatsz minket nagy-nagy türelemmel, hogy hogyan lehetünk jó legeltetőivé a te nyájadnak. Kérünk téged, taníts bennünket arra, hogy hogyan tudunk szolgálni. És Urunk, szeretnék most neked különösképpen is hálát adni valakiért itt a gyülekezetben, aki hosszú-hosszú ideje szolgált téged. Köszönjük az egykori presbiter testvérünket, aki már 80 hosszú esztendeje neked él. Kérünk, Urunk, hogy áld őt meg. Köszönjük az életét. Nagyon szeretnék könyörögni hozzád azokért is, akik az elmúlt napokban ravatal mellett álltak meg. Urunk, segíts nekik. Legyél te a vigasztalójuk. És könyörgünk hozzád azokért, hogy az elkövetkezendő napokban állnak majd meg szerettük sírja mellett. Erősítsd őket, Istenünk. Áld meg az emlékezésüket. Légy velük a te vigasztaló szereteteddel. És Urunk, könyörgünk azokért, akik szeretnének itt lenni most közöttünk, de nincs rá alkalmuk. Köszönjük, Urunk, a tegnapi konferenciának az áldásait. Köszönjük a szolgálattevőket, még messziről jöttek, hogy közöttünk róla tehessenek bizonyságot, hogy neked szolgáljanak itt. Olyan jó látni, Urunk, hogy a te ügyed az tengereket és kontinenseket átívelő, hogy neked azonos a terved a világ minden emberével, hogy megismerjen téged és a te dicsőségedre éljen. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a hétvégénket. Áld meg ezt a napot, amikor kicsit megállhatunk, elcsendesedhetünk, rád figyelhetünk, és együtt lehetünk. Adj számunkra, Urunk, pihenést, hogy a jövő hetet újult erővel kezdhessük. Segíts nekünk, Urunk, hogy a kapcsolatainkat, az egész életünket te neked szentelhessük, és a te dicsőségedre élhessük meg. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. A szeretet és hűség ne hagyjon el Téged. Közdetokat nyakadva, írd fel szíved táblájára. Így találsz majd kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél.